Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunk különkiadásában a múlt hétvégén lezajlott 8. Gasztropán nemzetközi szakkiállítás vendégei vagyunk. A sütőipar, cukrászat, fagylaltipar, csokoládéipar, vendéglátóipar, a kávé és malomipar, valamint a gasztronómia jeles képviselői jelen voltak Marosvásárhelyen, a Prezident kiállítási központban április 7-től 9-éig. A kiállításon számtalan szakmai verseny került megrendezésre, azzal a céllal, hogy a szakembereket minél jobb termékek előállítására inspirálja. 3 napig Marosvásárhely az édes élet fővárosa volt. Ebbe az életbe próbálunk betekintést nyújtani meghívottaink segítségével. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Váradi Erdős Ildikó, a Gasztropán kiállítás igazgatója.
Immár a 8. Gasztropán kiállításon vagyunk. Nehezebb volt most 8 év után megszervezni? Vagy ahogy telnek az évek, egyre könnyebb? Csak egy kicsit mindig másképp kell csinálni.
Pontosan, mindig egy picit más. Szerintem a tapasztalat nagyon-nagyon sokat jelent. Egyre több és színvonalasabb kiállító van. Úgy látjuk, hogy a 133 kiállító, aki 25 országból érkezett ebben az évben, nagyon sok természetes alapanyagot, nagyon performáns gépeket hozott, és a szakemberek, akik az ország minden részéről jöttek, nagyon meg vannak elégedve. Elsősorban azért, hogy a legújabb technikát tudják megismerni, bemutatókon részt vesznek, és látják, hogy hogyan kell használni ezeket az anyagokat, és rengetegen jönnek, akik versenyeznek. Ebben az évben 8 kategóriában szerveztünk versenyt, pékeknek, cukrászoknak és vendéglátósoknak. A pékek az év kenyeréért versenyeznek, úgy szintén péksüteményekkel is versenyeznek a pékek, és díszmunkával. A díszmunkának a tematikája az mese, gyerekkorunk emlékei, nagyon szép díszmunkákat készítettek, és úgy látjuk, hogy fejlődőképesek még azok a pékek is, akikről azt gondoltuk, hogy ennél szebbet már nem lehet. A cukrászokról mondanék még néhány szót. A tematika a díszmunkába, cukorpasztából a karnevál, ami szemszájnak ingere, minden megtalálható, tehát amit egy művész el tud képzelni cukorból, cukrász szemmel, az minden benne van az alkotásukban. Szívet, lelket gyönyörködtető munkák vannak ott. A másik kategória a cukrászoknak a tortaverseny és az év tortája a fődíj. Itt 40-50 cukrász jelentkezett, akik különféle természetes alapanyagból készült alkotásokat hoztak. Itt most inkább az egyszerűségre törekedtünk a tortánál, hogy ne legyen agyon díszítve, viszont az íz az legyen egyedi, tradicionális és természetes alapanyagokat használjanak. Ez óriási nagy fejlődés, mivel az eddigi években nagyon-nagyon díszes tortákat hoztak, és úgy éreztük, hogy ízre nem elég ízletes, nincsenek összhangba az ízek, ezért a Pangasztró Egyesület rengeteg tanfolyamot szervezett, hoztunk külföldi cukrászokat, akik rengeteg technikát mutattak be nekik, sokat gyakorlatoztak az új ízek, a hazai ízeknek a felfedezése terén, és meglepetésünkre nagyon-nagyon finom, ízletes tortákkal jelentkeztek a cukrászok ebben az évben.
Nagyon sok a visszatérő kiállító, de én minden évben felfedezek újakat is.
Igen, érdekes például egy egyiptomi kiállítónk, aki már nem kapott helyet a kiállításra, de ő mindenféleképpen érdeklődött, és azt tudtuk neki felajánlani, hogy egy asztal és 2 szék, valamint a versenyeknek a szponzorizálása lehet az a lehetőség, amivel még eljöhet, ugyanis már felületünk akkor nem volt, mikor ő jelentkezett. Minden évben vannak olyan kiállítók, akik különleges országból jönnek, mint például az idén Kínából is, akik érkeztek, és új dolgokat hoznak. Ez kezdve csomagolás, technika, vagy nem csak alapanyagok, vagy gépek, hanem eszközök terén, díszítések terén rengeteg újdonság van, és látjuk a cukrászoknak az arcán, hogy meglepődnek. Meglepődnek, mivel ők nagyon messze el kellett menjenek régen ahhoz, hogy újat lássanak, és most felfedezzük, hogy minden évben több és több olyan cég jön el, akik csak Németországba, vagy az olasz kiállításokon, vagy esetleg egy Los Angeles-i kiállításon láttak néhányan, és látják, hogy itt is jelen vannak. Ez nagyon meglepi őket, és nagyon pozitív a visszajelzés mindezekért.
A kiállítás már kinőtte Marosvásárhely, de ez egy jó hely itt a Marosvásárhelyi kiállítóközpont. Én úgy tudom, hogy ahogy lejár egy kiállítás, már le tudják foglalni a kiállítók a jövő évi standokat is.
Így van. Ez jelenti a minőséget, tehát mi most nem azt mondjuk, hogy van nekünk 12 000 négyzetméterünk, és gyertek, bárkit fogadunk nagyon szívesen, és csalogatjuk őket. Az a lényeg, hogy nem mindenkit minden áron akarunk megfogni, hanem itt az értékekre megyünk. Az, aki nagyon akar jönni, bejelentkezik már most, ahogy befejeztük a kiállítást, és természetesen lefoglalja a felületet. Akik sokáig gondolkodnak, azok valószínű, hogy már nem kapnak helyet, de ez fogja jelenteni a minőséget. Nagyon-nagyon meg kell legyen elégedve a kiállító, hogy visszatérjen, mi pedig azért kell dolgozzunk, hogy olyan minőségű vásárlókat és szakembereket hozzunk erre a kiállításra, hogy a kiállítóink valóban meg legyenek elégedve és visszakívánkozzanak. Ez jelenti a minőséget, a mi részünkről, amit adunk, tehát amit mi szeretnénk kapni, mi is ugyanazt kell adjuk mindenkinek.
Mikrofonunk előtt Váradi János, a Pángásztró Egyesületnek az elnöke. Én már 8. alkalommal, hogy találkozunk Marosvásárhelyen, a Gasztropánon. Ebből a 8 alkalomból nem mindig Marosvásárhelyen, mert Bukarestben, Brassóban, Szovátán is.
Mióta visszajöttünk, azóta második év. Marosvásárhely édes élet fővárosa.
Nagyon sokan vannak, nem csak kiállítók, hanem érdeklődők is.
Mint tudja, hogy két szakmai újság kiadásával is foglalkozunk, a Brutárbuk, Kofetelő és a Gasztrovédia újságokkal. Azon keresztül a szakembereket tudjuk meghívni, és többek között a Vásárhelyi Rádión keresztül is meghívjuk a fogyasztókat, mert a Gasztropán kiállítás mindenkinek tud nyújtani valamit, péknek, cukrásznak, szakásnak tudja nyújtani a legújabb technikát és technológiát, a fogyasztónak pedig a végterméket, amit legtöbb helyen előtte is elkészítenek, mert működő pékség, cukrászda és konyha működik, ahol meg lehet nézni, hogy a profi szakemberek hogy készítik a legújabb technológiával a termékeket. A Gasztropán kiállítás évkenyere, évtortája, verseny szlogenje a hagyományápolás, a hagyomány beépítése a mai kor technológiájában. A Kálnoki Tibor személyével a hagyományápolást szeretnénk demonstrálni, az ő személye, az ő megjelenése. Ugye sokan tudják azt, hogy a hagyományápolás apostol a Romániában, Kálnoki gróf. Az ő személyével ezt szeretnénk. Minden évben van a zsűribe egy fogyasztót képviselő zsűritag. Jelen pillanatban ő a fogyasztót képviselő zsűritag, aki a fogyasztóknak az ízlésére, a fogyasztóknak az elvárásai próbálja közölni a zsűri döntése értelmében.
Általában a hagyományosra fektetik a hangsúlyt, de még meddig lehet elmenni a hagyományos felé? Mert majdnem minden évben van egy kis hagyományos is.
Nekem meggyőződésem az, hogy a hagyományt úgy kell ápolni, hogy beépíteni a mai kornak megfelelő elvárásokat. A hagyomány a 21. századra áthangszerelve, mert változik az alapanyag. Nagyszüleink még annak idején azt a buzzát, amit saját maguk termeltek, abból öröltek lisztet, és abból sütöttek. Tehát ott a folyamat egy kézbe volt. Ma nem tudjuk, hogy a nagyipari módszer milyen minőséget, milyen tud. Tehát ezért mindig meg kell újulni a szakmának. A Gasztropán kiállítók az a szerepe, évente új technológiákat, új szakmai fogásokat tudnak bemutatni, amit egymástól meg tudunk nézni. Az évkenyere, évtortája versenyen, a tortadíszítő versenyen, a tésztaszobrát versenyen, az őcsőgyümölcsfaragó versenyen tudnak egymástól szakmai fogásokat ellesni a szakemberek. Tehát ennek az is a szerepe, hogy egymással beszélgessenek a szakemberek, egymással tapasztalatokat cseréljenek, hogy az ország különböző részén dolgozó szakember egy bizonyos kultúrát képvisel, hogy azt a saját kultúráját tudja megbeszélni másikkal, és tudja pótolni azt, amit ő nem tud, tudjanak egymással olyan szakmai tanácsokat kicserélni, amivel mindenki, legfőképp a vásárlójáró, a fogyasztó.
Minden kulisszatitkot elárulnak egymásnak ilyenkor a szakemberek? Vagy a szakemberek azért szakemberek és felkészültek, hogyha nem is árulják el, de tudják, hogy hol van a kanyar?
Persze mindenhol vannak technológiai titkok, de hogyha egy cukrász, vagy egy pék, vagy egy szakács megnézi egy terméket, akkor 80%-ban tudja, hogy hogy készül. Inkább a szakmai fogások azok, amiket egymásnak el tudnak mondani, vagy el tudnak lesni egymástól. Meggyőződésem az, hogy mindenkinek az a jó, hogyha jobb minőségű pékárút, cukrászárút és értelmemben olyan terméket, olyan ételt kap, ami új és ami jó. Nekem veszőparipám az, hogy a székely autentikus konyha például nagyon-nagyon nehezen elfogadható számomra, hogyha marokkói paprika, török paradicsom és német hússal készül. Tehát annak az lenne a szerepe, hogy az alapanyagok is onnét származzanak, ahonnét az a hagyomány, ahonnét a gyökerek származnak. Ez nem mindig találkozik. Próbálkozunk beszélgetni erről, bemutatókat tartani, képzéseket tartani azért, hogy próbáljuk a mai kornak megfelelő állapotba hozni a technológiákat, mert minden változik. Tehát a nagyanyáink időszaka más volt, az éghajlat más volt, minden, meg most is más. Tehát a 21. században, a technika világában élünk, tehát ehhez kell alkalmazkodni mindenkinek. Hogyha azt mondjuk, hogy a kenyér az életünk fontos, nagyon fontos az, hogy mit eszünk. Én azt vallom, hogy jó minőséget tegyünk, ha kevesebbet, ugye szinte jó minőséget. Én azt mondtam mindenkinek, és azt mondom a kollégáknak például, hogy próbáljunk saját üzletet nyitni. Saját üzletet nyit, akkor van egy személyes kontaktus a vevő és a gyártó között. Egymásra tudnak kommunikálni, a gyártó a reakcióból következett arra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem. Hogyha nekünk fontos az élet, a bio, a kenyér, a biológiai folyamataink fontosak, akkor fontos az, hogy mit eszünk. Én nekem meggyőződésem az, hogy a legfontosabb dolog az, hogy amit megeszek, azt az embert, aki elkészíti, abba higgyek. Elfogadjam, hogyha bízom és hiszek abba, aki készít ez a terméket, akkor nyugodtabb szívvel eszem meg, mint amikor zsákba macskát fogyasztok. Ezt próbáljuk sugallni azt, hogy minél közelebb legyen egymástól a vevő és a fogyasztó, a gyártó és a felhasználó, mert így minőséget lehet javítani, így lehet inspirálni az embereket arra, hogy a gyártókat a jobb minőségű árut állítsanak elő.
Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kis kocsimba. Elviszem a búzám, elviszem a búzám, az etégyig őzmalomba. Megkérem a lisztes molnát, ölje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli, odahoza a babámat.
Ilonka Boldizsár vagyok. A Világ Békés Cukrász Szövetségének az alelnöke.
Minden évben találkozunk, mindig valami újat, valami hasznosat látunk. Mi az újdonság most a 8-on?
Úgy látom egyrészt az, hogy nemzetközibbé vált, és ez egy nagyon fontos. Azt látni, hogy többen vannak, több kiállító van, ez is nagyon-nagyon fontos. Jól lehet látni a termékversenyen, hogy az egészséges életmód fele billenő termék kategóriába nagyon sok új termék van. Most Nyugat-Európában is ez várható a sütőiparban a trend, hogy ezt folytassák.
Meddig lehet elmenni a hagyományosban? Mert gondolom, hogy itt is a lehetőségek azért korlátozottak, vagy nem?
Ízvilág. Például a külső megjelenésében a termékeknél megközelítőleg lehet látni, hogy azonos, egyiknek vékonyabb a héja, a másiknak vastagabb, de az ízvilág az domináns. Azokat lehet jól érzékelni. És itt is ez volt 2-3 olyan termék, ami kiváló volt, mind a mellett, hogy még kombinálták a hagyományos ízeket, mondjuk paradicsommal, vagy egyéb különböző természetes anyagokkal, és ez még kedvezőbbé, még finomabbá teszi ezeket a termékeket.
Figyeli-e a zsűri azt, hogy mennyire helyi jellegű az a termék?
Nem igazán látni, mert van, ahol csak egy számot látunk. Egy versenyszámot. Legfeljebb, ha ott van mellette, ott áll valaki, akkor megkérdezzük, hogy ha az övé a termék, és ha vannak szakmai kérdések, akkor azt megkérdezzük tőle. De ha nincs ott senki, akkor nem is tudjuk, hogy kiért, mert tudjuk, hogy a 12-es az egy termék, tehát nem igazán tudjuk összehasonlítani.
Nehéz dolga van a zsűrinek, amikor annyi jó terméket kell összehasonlítani, és például az almát nem lehet a szilvával hasonlítani, a körtét a dinnyével, hanem az almát egy másik almafajtával kellene összehasonlítani. Na hát ez így lehet itt is.
Igen, például a kenyereknél egyértelműen ott már az ízhatások az, amit ki lehet hozni, mozsalékosságot jól meg lehet látni. Ezekből már tudunk következtetni azok a nüansznyi különbségek, ami adott esetben van. De hát bizony vannak ilyen helyzetek, amikor azt mondjuk, fú, de jó volt, amikor végén összeadjuk az összpontszámát, akkor azt mondjuk, hogy nézd már, majdnem ez is ugyanaz. Aztán van olyan a süteményféleségnél is, ahol tapasztaltuk, ott is szükség volt arra, hogy megkérdezzük az, aki készítette, hogy hány százalék a zsíradék benne, milyen zsíradékot használ, vajat használ, vagy mondjuk margarint, cukrot használ, vagy valamilyen édesítőszer. Ezek a nüanszi különbségek akkor jobban lehet dönteni benne, hogy akkor igen, ez hány pontot kapjon.
A nagy gasztronómiai kiállításokhoz viszonyítva a gasztropán kiállítás termékei mennyiben másabbak? Vagy már ilyen nemzetközi színvonalon vannak ezek is?
Bizonyos termékeik igen, de azért a nemzetközi kicsit eltérőbb. ott már jelentősebb a díszítés, a külső felületi díszítés, mondok egy példát. Ennyi a különbség, amit jól lehet érzékelni, hogy a liszttel itt be van szorva a teteje, és így van megszorva. Kint mondjuk Nyugat-Európában egy világversenyen már mondjuk a cégnek a logóját rászitálják lisztből, mondjuk ráteszi, hogy S betű, vagy egy figurát, vagy egy logót rátesz. Tehát ennyi nüanszi különbség van benne.
Grófkálnoki Tibort úgy ismerik, mint a hagyományőrzés apostolát. Miért ez a nagy szenvedély, ez az elkötelezettség a hagyományos termékek iránt, az értékek iránt, gróf úr?
Egyszerűen én nagyon értékelem a hagyományokat, nyilvánvaló. Ez az igazság, hogy én egy olyan helyekről jövök, ahol emlékeztünk mindig ezekre a szép hagyományokra, csak nem éltek már, nem láttam őket soha. És amikor ére érkeztem, akkor láttam, hogy minden még megvan és él, és értékelve van. És szeretném, hogy a gyerekeim is tudjanak ebben felnőni.
Évek óta Sepsikörös patakon van lakása, Miklósváron is ott van az a szép telek, amit gondolom, hogy nagyon sokan látogatnak. Amikor azt mondta, hogy meg kell őrizni ezt, ami itt még megvan, és mondhatni úgy van meg, ahogy az ősök, ahogy a nagyszüleink, dédszüleink hagyták, akkor mi volt a szempont, hogy ezt meg kéne mutatni olyanoknak is, akik már csak álmodoznak róla? Vagy hogy ne vesszen ki, és éltessük az itt lévőkbe is, hogy ez érték, és ezt meg kell őrizni.
Hát összefügg az egyik a másikkal, mert ahhoz, hogy tudjuk megőrizni, ugye van egy élhetőség, amit kell biztosítani. És itt a turizmus nagyon fontos tényező lehet, és nálunk az is. Mégis csak egy olyan panzsó, mint a miénk, 30 családot lát el, azért nem elenyésző egy ilyen falu életében. És nagyon fontos az, hogy összekapcsoljuk a múltat a jelennel és a jövővel.
Ön szerint miért van az, hogy mi nem tartjuk olyan nagy értéknek ezeket az értékeket? Mindig más kell megmondja nekünk, hogy hát figyeljünk egy kicsit oda, karoljuk fel. Mi annyira benne élünk, nekünk annyira mindennapi.
Igen, meg van adva, és nem tudjuk értékelni. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy lehet, hogy ez emlékeztet minket nyomorral, olyan időkre, amikor nagyon nehéz volt az élet, és most is még mindig nagyon nehéz az élet. És van az újnak a vonzata. Csillogni kell, színes kell legyen, új kell legyen. Egészen addig, amíg rájön az ember, hogy amit csillog, az lehet, hogy nem éppen olyan jó, és utána már visszavágyik erre a jó tárgyra, erre a jó minőségű dologra, ami nem romlik el, ami nemzedékeken keresztül bevált. De ha ezt most föladjuk, akkor vége van, akkor megszakad a lánc, megszakad ez a vonal. Úgyhogy nagyon fontos, hogy próbáljuk megtartani a régi tárgyakat és a hagyományokat.
Amikor jönnek a panziójukba a vendégek, akkor jönnek olyan szándékkal, hogy elmenni az idős nénikhez megnézni, hogy hogy szőttek, hogy süti a kenyeret, hogy készíti mondjuk a töltelékes káposztát, vagy csak azért jönnek, hogy itt még vannak erdők, jól lehet vadászni, még jó a levegő.
Vadászattal egyáltalán nem foglalkozunk, esetleg lessük az állatokat lesekről, de igen, az egyéni utazók nagyon érdeklődnek az itteni életforma iránt. A csoportutazók is, viszont nyilvánvaló, hogy egy busznyi turistát nem lehet egy gazdaságba bevonultatni, viszont lehet velük foglalkozni. Lehet nekik odaadni egy darab fát, ecseteket és színeket, és megmutatni, hogy hogyan szoktak annak idején festeni a bútorokat, vagy oda lehet tenni őket, hogy 15-20 ember süssön egy kürtös kalácsot.
A 8. gasztropán kiállításon zsűritag is. Van-e olyan termék itt a kiállításon, amire azt mondja, hogy nagyon régóta nem láttam, és de jó, hogy megmutatják újból a közönségnek?
Van egy csomó újdonság, ami számomra új volt, paradicsom kenyér például, vagy fokhagyma kenyér. Esetleg ebbe a kategóriába esik egy elég szélsőséges kenyér, és pedig egy 2000 éves kenyér, amit találtak Pompeiben, egy sütőkemencében. És ezt sikerült most visszaállítani, és nem csak nagyon szép volt, hanem finom is. Úgyhogy 2000 év után sikerült újra éleszteni ezt a kenyeret.
De a mai alapanyagokból is lehet olyan kenyeret sütni, mint mondjuk 2000 évvel ezelőtt?
Hát lehet, hogy más az íze, mivel inkább vadfajtákból sütöttek annak idején, és ezek már lehet, hogy nem ugyanaz az íze. De azt biztosították, hogy ugyanaz az összetétel van, mint ami annak idején.
Szabot vittem a halomba, azt gondoltam török búza, édes Málé, víg élet a fagyajáné. Oh, 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 o
Majdnem minden kiállításon találkozunk a diószegi pékség tulajdonosával is, Diószegi Lászlóval. Milyen itt lenne a 8. gasztropán kiállításon?
Hát ahogy az idő telik, hogy egyre jobb érzés találkozni az ismerősökkel, nyugodtan mondhatom a barátokkal. Én úgy érzem, hogy most már lassan egy nagy család, ez minden áprilisben, ez a 2-3 nap találkozunk olyan ismerősökkel, barátokkal, akikkel sajnos egy évben csak egyszer találkozunk.
Milyen újdonságokkal érkeztek, vagy egyáltalán kell-e újdonsággal érkezni egy-egy újabb kiállításra?
Hát az idén az az újdonság, hogy nincsen újdonság. De ez azért van, mert a kenyérversenyen úgy van a kitét, hogy olyan kenyerek versenyezhetnek, amelyek az üzlet piacain is megtalálható. Úgyhogy én a hagyományos megszokott pityókás házi kenyérrel neveztem be, a barna pityókás házi kenyérrel és egy 12 órás kovásszal készített pihentetett kenyérrel. Ezzel a 3 kenyérrel neveztünk be versenybe.
A vásárlók úgy évközben igénylik azt, hogy mindig valami újjal legyenek a piacon? Vagy hogyha van egy jó termék, és azt megszokják, és bíznak benne, akkor nem feltétlen kell mindig cicomázni rajta, egy kis kanyart bevinni egyik-másik termékbe.
Hál' Istennek elmondhatom, hogy az én pityókás kenyerem az már annyira megszokott, hogy annyian nem igénylik az új terméket, de természetesen azért van egy kategória, akinek meg kell felelni, és mindig új terméket azért kell hozni a piacra.
Nem csak itthon, hanem határon túl is ismerik önöket. Lutonban nyílt egy kis pékség, de akkor terve volt, hogy más országban is jelen lenni. Ez megvalósult-e?
Nem valósult meg azért, mert a lutoni pékség, amikor mi beszélgettünk a tavaly előtt, akkor egy ilyen 1000 kenyeret süttünk naponta, most már egy nap 4000 kenyeret is sütünk, úgyhogy nem volt arra idő, hogy most más országokba is eljussunk. Lassan most már a második kemencének is üzemelni kell, úgyhogy elég, hogyha Londonra koncentrálunk, és természetes, hogy Erdélyre.
Mert itt Erdélyben is azért szaporodnak a diószegi üzletek.
Most nyitottuk meg Marosvásárhelyen a 20. üzletünket. 20 éve, hogy a piacon vagyunk, mint cég, megnyitottuk a 20. üzletünket, úgyhogy ez egy szép kerek évszám. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb majd meg lesz a szép kerek 50-es is, hogyha elérjük azt, hogy 50 üzletünk legyen, az bőven elég, és akkor teljesen elégedettek leszünk.
A nevem Kabajelek Csaba, és az LDP-ség marketing osztályát képviselem.
Minden évben itt vannak a gasztropán kiállításon. Kell-e újdonsággal jönni? Vagy ha az ember minőséget hoz, akkor nem feltétlen kell a körítés?
Ugyanúgy a marketing érinti maga a minőséget. Szerintem mind a kettő hozzá kell járuljon ehhez. Ugyanúgy az újítások, az innováció nem csak maga a marketing, ami a szépítés jelenti, ugyanúgy a termékbe is. Vannak a hagyományos termékek, amik őrzik a tradíciót, és ez tovább megy. De azon kívül megvannak az új dolgok, akik keresik az újdonságot, az innovációt.
Azt megszoktuk, hogy a kiállításon mindig a standjuk az nagyon kreatívan elrendezett, mindig valami újdonsággal jönnek, valami jó ötlettel. Számít-e az, hogy ezek a termékek milyen környezetben kerülnek a fogyasztóhoz, a látogatóhoz?
Úgy látom, hogy igen, és egy egyszerű példát tudnák mondani egy reggelihez vagy egy ebédhez, azt mondom, hogy a háziasszony, aki várja a férjét vagy a családját, vagy az ünnepi asztal, mikor készen ki van tálalva és szépen meg van terítve, akkor azt jelenti, hogy maga megadja ezt a varázslatos hangulatot.
Igen, de gondolom, hogy napok kérdése az, hogy ezt felépíteni, aztán megint egy nap, két nap, hogy összeszedni, meg valahol tárolni kell.
Ez így van. Sajnos én vagyok a munka megkezdéstől egészen a végig, addig, amíg egészen ez a kép összeáll. A fiúkat, akik mellettem voltak, és köszönöm nekik, hogy mellettem voltak, és az ötletemet, és mindent sikeresen hoztunk, akkor ezzel lett a 3 nap alatt, akkor őket küldöm pihenni, és akkor, mikor befejeződik, akkor kezdjük előről.
Az önök standján mindig van látványpékség is. Ez gondolom vonzza a látogatókat. Érdekelheti, hogy hogy készül, mint készül, hány fokon készül, miért úgy készül. Sok kérdést feltesznek a látogatók?
Nekem is, hogyha máshol látok azt, hogy helyben sütnek, vagy helyben készítnek termékeket, érdekel, hogy megnézzem, hogy miből is készül, hogyan készítik. Ez a folyamat, ez egy érdekesség számomra is. Most mindegy, hogy pékségről beszélünk, vagy másról, szerintem más is így van vele.
Meddig lehet elmenni a hagyományos termékek gyártása terén? Mert a szlogán az idén is az, hogy a hagyományos felé. Jó, de ez nem egy keret között van? Vagy bármeddig el lehet menni, ha ötletek vannak? De akkor meg mitől lesz hagyományos?
A hagyományos termékek azért maradnak hagyományos, mert annak szigorúan be kell tartani a receptet. A régi korból jön, és a hagyománya, hogy őrizte, persze ez idők kérdése, és mindenki maga az ízlése szerint picit változtatott rajta mindenki.
Gasztolós Attilának hívnak.
Ha jól tudom, te még iskolába vagy. Mennyire jut időd arra, hogy a pékségbe is szétnézzél, próbálgassad a szárnyaidat, mit hogy lehet csinálni?
Hát ezt a nyári vakációban szoktam, mert akkor van a legtöbb időm.
Volt olyan termék, amit már egyedül el tudtál készíteni?
Igen, a pogácsa.
Az alapanyag meggyúrásától egész a végtermékig? Vagy már készen meggyúrta valaki az alapanyagot, és te csak formáztad?
Hát én megformáltam a pogácsát, és a sütőbe beleraktam, és megsült, és készen.
Egy fiatal embernek mennyire vonz ez a szakma?
A mai fiatalok nem annyira vonzódnak ehhez a tradícióhoz. Nekem nagyon tetszik.
A haveri köröd, a baráti köröd nem megy el a pékségetekbe? Megnézni, hogy mi hogy készül? Nem vonza ez? Vagy a látvány pékségetekben látják, hogy bevetik a kenyeret, kiszedik a kenyeret, milyen szépek?
Erre már idén fog kerülni sor, mikor lesz a másképp iskola. Beszéltük már, hogy az én osztályom el fog jönni a pékségbe, és meg fogják látni, hogy ez hogy is készül.
Te hosszú távon gondolkodol abban, hogy esetleg tovább vinni ezt a hagyományt, hogy te is híres pék legyél, ezzel foglalkozzál?
Szeretném, hogy ez legyen az én munkám.
De arra gondoltál-e, hogy itt sincsen szombat-vasárnap ünnepnap, amikor kell sütni, kell sütni?
Amikor ki van adva a munka, akkor azt meg kell csinálni. Ha szereted, amit csinálsz, akkor az nem igényel fáradtságot.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Vásárhelye sütik a jó kenyeret, 18 esztendős legény szeretet, 18 esztendős legény a babám, irigyeim azért haragusznak rám.
A Harmopán RT eladási csapat vezetője.
Általában a céggel találkozunk a Gasztropán kiállításokon. Idén is itt vannak Marosvásárhelyen. Milyen újdonságokkal érkeztek?
Hát amióta van Gasztropán, azóta a Harmopán úgymond törzsvendég, vagy törzskiállító jobban mondva. Standunk három tematikus részre van osztva. Vannak a kenyerek, ugye van a nápolyszelet, és úgy mondanánk, hogy Harmopán bisztrósaruk. Mivel a Harmopánnak lett egy bisztrója is 2014-től, egy kicsit elmozdultunk az úgymond vendéglátóipar fele is, ami hál' Istennek nagy sikernek örvend Csíkszeredában. Amint látják a kenyérstandunkat, ugye itt vannak a hagyományos kenyerek, a krumplisak, ugye mert anélkül a Székelyföldön nem tudjuk lassan elképzelni már a kenyeret.
Sőt, Csíkszeredában pityókás kenyér.
Kimondottan pityókás, igen. És persze Csíkszeredában, de azt hiszem, hogy most már máshol is nagyon szeretik a rozsos pityókás kenyeret, tehát ugye ez nagyon erősségünk. De mindig elmozdulunk azért az egészséges irányokba, tehát azt jelenti, hogy vannak magos kenyereink, barnalisztes kenyereink. Most megjelent egy fitness kenyerünk, ami újdonság magokkal kívül belül. Akkor a szokásos a graham, a korpás kenyér, ezek formába sülten, vagy csak úgy a maga a szépségében, csomagolva, szeletelve, ki ahogy szeretné.
Nagyon sokan azt mondják, hogy az előre szeletelt kenyeret preferálják, de én tudom, hogy a szakma belőlek nem igazán szeretik, mert nem egészséges. Önök ilyent is meg olyant is forgalmaznak, mert gondolom, hogy a piac diktál.
Az az igazság, hogy én is sokszor úgy vagyok, mikor lemegyek a pékségbe, sajnos, de azt kell mondjam, hogy úgy fáj a szívem sokszor, hogy elnézem, hogy a pékek lassan a legnagyobb időt azt csinálják, hogy szeletelik a kenyeret, és csomagolják, és szimkézik, és akkor kérdem én, hogy hol van a frissesség, ugye? Tehát a vásárlót végül is nem engedem a friss kenyér közelébe, mert én becsomagoltam, mert így kéri a piac, mert így kérik a szervek, ugye? De szerintem ezen nagyon el kéne gondolkozni, hogy az emberektől megmondtuk ezt az élményt, hogy frissen, ropogósan az a kenyér, az csak a kimondottan pékipari üzletekbe, tehát a szaküzletek, úgy mondanám, ott lehet most már lassan megkapni. Csíkszeredában például ugye ott van a székhelyünk mellett a Non-Stop, ahol óriási nagy sikere van annak, hogy a pékségből, ahogy kivették a kemencéből azt a ropogós kenyeret, egyből a vásárló elé viszem. Akkor is azt mondja a vásárló, hogy szeretném a felszeletelni, de akkor meg kell magyarázni, hogy értse meg, jó uram, ezt nem lehet felszeletelni, ez összetöri, összetöröm a lelkét annak a kenyérnek.
És én tapasztaltam, hogy a vásárló, ha van egy szeletelt kenyérbe csomagolva, de van egy olyan, amit fel tudnak szeletelni az üzletben, inkább azt választja, amit az eladó szeletel fel.
Igen, ez is így van. Valahogy jobban bíznak, mert ugye akkor úgy gondolja, hogy hú, most itt van ez a friss kenyér, most nekem felszeletelik, beteszik a zacsiba, én hazaviszem, kiveszem. Én nagyon megértem a vásárlót is, mert persze a rohanó világban mindenki azt szeretné, hogy minél könnyebb legyen, reggel felkelek álmosan, a gyermeknek hamar tegyem a 10 órait, pák, kiveszem a zacskóból, fel van szeletelve, milyen jó, rá a vaj, a finom sonka, sajt, ki amit ugye rátesz. De nem tudom, tehát szóval azért régebb nem volt, ugye? Meg most, hogy mondjam, az üzletekben, akár a szaküzletekben is sokszor sor alakul ezért ki, mert ugye mindenki szeletelve kéri. Aztán nem mondjam, hogy nekünk a nagy kenyereinket van, aki ugye ketté vágva, ha lehet is külön-külön mind a két felet kérném felszeletelni. Na, akkor a hátadnál levőt megnézem, hogy már jaj, már siessen, mert kint várnak a feleségem az autóban.
Csoda, hogy átértük az elmúlt évtizedeket, hogy nem volt szeletelt kenyerünk, ez se volt, az se volt. És mégis itt vagyunk. Miért jó részt venni egy ilyen kiállításon?
Hát elsősorban ugye megnézzük egy kicsit a trendeket, holott ugye a cégtől nagyon sokat azért kimegyünk külföldre is, hogy inspirálódjunk, de ugye mindig a helyi piachoz kell azért igazodjunk. Jó látni, hogy mi a jövő, ha bár nálunk egy kicsit olyan lassabban mozdul, úgy látom, mert azért, hogy ezek a fit kenyerekkel is, vagy magos kenyerekkel, vagy most vannak ezek a szakajtóban, ezek a szép ilyen formás kenyerek, vagy ilyen a lisztkarikákkal, ugye, tehát hogy nagyon sokat lehet játszadozni, de hogy az emberek úgy látom, hogy úgy kipróbálják, aztán látom, hogy megint vissza van térve a jó finom pityókás rozsos kenyérhez, tehát olyan érdekes, még kicsit olyan lassabban mozdulunk, de szerintem ez így jó, ezek vagyunk mi, ez a hagyomány. De itt különben ugye jó, mert sok szakemberrel megint találkozunk, megbeszéljük a dolgokat, nálatok hogy van, nálunk így van. Tehát ez egy ilyen közös dolog, ami visz előre szerintem.
Koncz István vagyok, projektfelelős a Halmopán RT-nél. A mai világban azért eléggé oda kell figyelni, hogy mindig valamilyen újdonsággal jöjjön ki az ember a piacra, mert hogyha nem, akkor egyszerűen lemarad a versenyből. Mi is most gondolkodtunk, én most speciál kitérek a nápoly szelet kategóriára. Mi is az idén újítottunk egyet a terméken, kihoztunk egy új nápoly szelet kategóriát. Ezt a székelyföldi legendáriummal közösen vittük végre. Jó lehetőséget láttunk, hogy egy kis székelyföldi csapattal összefogva egy új brandet promováljunk. Ennek az eredményeképpen jött létre a csetlik nápolyszeret, amit 4 ízben dobtunk piacra. Az első 2 íz a kókuszos és csokis változat volt, ami tavaly szeptemberben került piacra. A másik 2 íz idén január vége, február eleje a mogyorós és a karamelles változat volt. Ezzel úgy gondolom, hogy a gyerekeket tudtuk megcélozni egy új korosztályt, ugye, mert a Halmopánnak azért a felmérés alapján inkább a közép, tehát a 40-50 és fölötte éves emberek a vásárlói, és megpróbáltuk ezáltal a gyerekeket is megcélozni. Ezeket a termékeket ugye első körben Csíkszeredában, Hargita megye egész területére fokozatosan próbáljuk majd teríteni. Jött Marosvásárhely, Brassó, Sepsiszentgyörgy, és fokozatosan megpróbáljuk ezt tovább teríteni. Látunk benne jövőt, reméljük, hogy ez összejön.
Egy nápoly szeletnél mit lehet újítani? Mindenkinek a képzeletében az van, hogy ostya között egy kis krém. Az ízvilágon, a formavilágon, ha már fejleszteni kell ezt is tovább, akkor merre kell elindulni?
Mivel 2016-ot írunk, ezért kijelenthetem, hogy nagyon sokan már arra törekszenek, hogy egészséges termékeket fogyasszanak. Sajnos nem mindenkinek jut el ez a tudatáig, mi ennek megfelelően próbáltuk kialakítani ezt a nápolyt. Ez azzal járt, hogy mindenféle mesterséges kemikáliát próbáltuk mellőzni. Ugye ez 100%-os mértékben lehetetlen, mert hogyha egy teljesen natur terméket hozunk létre, az nem is lehet megvásárolni, tehát annyira drága. Nagy vonalakban mellőztük ezeket az összetevőket, és a piacnak megfelelő terméket próbáltunk előállítani. A csokis változat ugye az, ami nagyon menő, emellett ugye a mogyoró, ami egy hasonló íz, ezt a kettőt emelném ki, és nem mellékes a csomagolásnak is a megújítása, mert nagyon fontos, hogy az embereknek felkeltse a figyelmét, amikor ránéz a polcra. Ugye van nagyon sok az impulzus vásárló, tehát nagyon fontos az, hogyha meglátja a terméket, és egyből beleszeret, majd leveszi a polcról, és megeszi, ami reméljük, hogy fog tetszeni. gyártani neki, és majd visszatér ugyanezt a terméket megvásárolni az üzletből.
De a legtöbb cégnél ugyanez megtalálható, a csoki is, a mogyorós. Önök mivel tudnak másabbak lenni? Más helyről szedik a mogyorót, és a csokit otthon kotyvasszák?
Hát azért nem lennék ilyen mélyre bele ebbe a témába. Főleg mi, mivel székelyföldre koncentráltunk, és ugye a partnerünk is a székelyföldi legendárium, tehát egy ilyen érzelmi marketinget próbáltunk belevinni az egészbe, mert azáltal, hogy a gyerekek fogyasztják ezt a terméket, ugye akkor azonosulnak a székelyföldi legendáriummal is. Nekük is vannak különböző termékeik, mind a 156 legendát összefoglaló könyv. Ha fogyasztják a termékeket, akkor azonosulhatnak is a legendákkal, elolvashatják a legendákat, ezáltal tovább vihetik Székelyföldnek az értékeit, ami véleményem szerint egy nagyon fontos dolog, ami egyrésztből a fennmaradásunkat is eredményezheti, hogy ezek az értékek megmaradnak, és akár tovább adhatóak a következő generáció számára is.
Sárga
Rimóczi László, a Magyar Grillász Szövetség elnöke.
Már ismerik a grillást itt Erdélyben? Ha jól tudom, harmadik, negyedik alkalommal találkozunk, és az önstandja körül mindig sokat csodálkozó, és tapogatják, és nézegetik a termékeket. Már ismerik-e, vagy csak fogdossák?
Fogdossák is, de valóban vásárolják. Immáron 6. éve járunk rendszeresen vissza a gasztrópanra. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, nagyon sok visszajáró vásárlónk van, és hát igen, az első években be kellett vezetni, meg kellett ismerhetni, meg kellett kóstoltatni, és miután vásároltak, mondjuk következő években mindig keresik újra, és épp ezért is széletítjük mindig a palettánkat, mert most nem csak a grillázsal, hanem kiegészítve, ugye van egy csokoládé és grillászalonunk nekünk, a különböző csokoládé különlegességekkel jöttünk, és hát ez megint egy újabb színfoltja a rendezvénynek.
Mi az, hogy grillás? Csak azok kedvéért mondjuk el, akik esetleg még nem hallottak róla. Én tudom, elmondta párszor a mikrofonom előtt, és egy nagyon finom valami, de ön mondja el, hogy hogy készül, és mi az alapanyag.
A grillás az igazából nem más, mint egy tartósító eljárás. Az olaj és mókat cukorral tartósítjuk, kandírozzuk. Igazából meg kell olvasztani a fehér cukrot, vagy barna cukrot is lehetséges, vagy esetleg diabetikus cukorral is dolgozhatunk, ugye? És ebben különböző olaj és mókat, az legelterjedtebb a szezámmag vagy a dió. De ezen kívül mákkal, mogyoró, kókusszal és különböző aszalt gyümölcsök, vagy különböző csokoládé felhasználásával készítjük, de ez már más technológiát igényel. De most hoztunk legújabban ilyen csokoládé és grillás drazsékat, mint régen voltak a nebuló cukorkák. Gondolom itt Erdélyben is azért egész jól ismerik ezeket a termékeket, mert hát fogyasztják és vásárolják is.
Régebben nem ilyen dekorációnak készültek ezek a grillás virágok, de most mintha ilyen különálló termékként is lehetne vásárolni.
Valóban a grillás az a Mátyás király esküvő asztalán jelent meg először Magyarországon, az volt a neve, hogy török papíros, grilliásnak mondták, és ezt különböző technológiák felhasználásával én ezt ilyen csemegének is megcsináltam, de valóban a Mátyás király esküvő asztalán jelent meg először hetedik fogásként. Beatrix hercegnő Nápolyból hozott a szakácskat, és ők készítették ezt el, és ezért a hagyomány az esküvő asztaloknak a méltó dísze, és Magyarországon ezt a vőlegény tortának mondják, a grillás tortát, és nekünk a fő profilunk így, hogy szobrászkolunk ebben a grillázs anyaggal, mert minden országban van, és itt Erdélyben is, és minden országban van grillázs. Decemberben Milánóban voltunk, és ott krokantnak mondják, vagy a németek is így hívják, a franciák nugatinak, de mi magyarok vagyunk, akik egyedül szobrászkodunk, van hagyománya ennek a grillázsnak, és ahány darabba töri össze a fiatal pár grillástortát, annyi boldog évig marad együtt. Épp ezért mindegy grillástorta mellé mi névre szóló gravírozott sodrófát, CSL számot adunk, hiszen ez marad meg az esküvő asztalok díszéből.
Jó, hogy szétverik ezt a kompozíciót, de bizonyára, amíg szétverésre kerül, oda kell szállítani, azt kell tárolni. Mennyire masszív egy ilyen alkotás?
Nagyon stabil, nagyon jól szállítható. Én nekem úgy kell megalkotnom ezt a díszmunkát, ha már megrendelik és tényleg gyönyörködni szeretnének benne, hogy egy stabilan jó szállítható legyen. Mindig egy műanyag tálcára csipkepapírt leragasztok a habból, glazúrhabból díszítünk, ezzel ragasztjuk el a csipkepapírt, és erre építem rá a grillástortát. Miután a grillást elkészítettük és kidíszítettük, nagyon fontos, hogy a hidroszkópiára, a páratartalomra, a grillázs a hideget, a meleget jól bírja, a páratartalomba, úgy, mint a dobostortának a teteje, ilyen ragacsos lesz a cukron, ha a hűtőbe tesszük. Épp ezért le kell folpakkozni, és így szálltani. És stabilan jól lehet szálltani, és a hagyomány szerint, hogy ahány sok kis darabba töri össze a fiatal pár, vagy az ünnepelt is, annyi boldog évig marad együtt, és épp ezért a násznépet is, hogy ebből a boldogságban részesüljön, szét kell kínálni. És azért még vőlegény torta, ezt meg kell említsem, mert ha egy esküvőn van mennyasszony torta, kell, hogy legyen vőlegény torta is. A vőlegényekre senki nem gondol, mennyasszonyok azt gondolják, hogy róluk szól az esküvő, és valóban, de azért a vőlegényekre is gondolni kell.
És most a 21. században is ez igaz, mert elég sok a válás az esküvő után. Hiába törik 1000 darabra, mert nem biztos, hogy 1000 év múlva válnak el.
Hát erről nem biztos, hogy a grillás tehet, de rendszeresen ezt mindig megrendelik. Ez egy esküvői asztalon, ez mindig egy show elem. Nemünk az esküvő, az csak egy 50%. A többi az mind születés, névnap, házasság, évforduló, minden más jeles alkalom, amire az ünnepeltnek a munkájához vagy a hobbiához kapcsolódóan bármit megformálunk.
Melyik volt a legnagyobb alkotása? Már úgy értem, hogy méretre. Mekkora az a maximum, amit még grillásból el lehet készíteni?
Hát az 2 év ezelőtt volt, egy 350 kilós grillázs autót készítettem, egy autószék szponzorálta, akkor hozott ki Magyarországon, és a Pesti Csokoládé Fesztiválon mutatott be egy nagy elektromos autót, és ezt az 1:1 méretben meg kellett építeni, 350 kiló grillázsból készítettem, 4,5 méter hosszú volt. Egy gyereknap alkalmában volt a Csokoládé Fesztivál, és nincs az ingyen édesség, ami ne fogyna el igazából, úgyhogy pikpak gyorsan szétszették a grillázs autót, amit megépítettem.
Bezovics Judit.
Tamás Gábor.
Zöldség szobrászattal foglalkozni, ezt nevezzük így?
Igen, nevezhetjük így, igen. Ételszobrászat.
Mindenik zöldségből lehet ilyen szép kompozíciókat készíteni? Most éppen tökből meg sárgarépából, murokból készítenek.
Ami nem csonthéjas gyümölcs, az kivételével bármiből lehet csinálni bármit. A fantázia szab határt neki, hogy mit lehet kihozni belőle.
Bárki lehet ételszobrász, akinek van egy kis kézügyessége és egy jó ízlése? Vagy ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni?
A szakmának konkrétan azért nem mondanám. A szakács szakmának mondjuk úgy, hogy egy ága, és akkor kis kézügyességgel, gyakorlással akár bármit ki lehet hozni.
Gábor mióta foglalkozik ezzel?
8 éve, körülbelül 9 éve, pontosan nem tudom.
Hogy jött az ötlet, hogy ebbe vágjon? A szükség hozta?
Nem szükség, szakács a szakmám. Szerettem szépen tálalni az ételeket, minél gusztábban vendégek elé tenni, és láttam véletlenül egy kínai könyvet, ahol ilyen zöldségcsodák készültek, és akkor ezután érdeklődve kerültem ebbe a foglalkozásba igazából. Ez egy több mint 1000 éves hagyomány, Kínából indult. A kínai királyok azt alá disztítették ezzel a technikával, de már ez annyira kinőtte magát, hogy például a keleti országokban ezt 6 éves kortól már tanítják az iskolában.
Judit, mikor vágott bele az ételszobrászkodásba?
Hát én körülbelül 8 éve kezdtem el a tanfolyamot, és akkor ott különböző kurzusokon jutottam el már a versenyzés szintéig.
Gondolom, hogy a gyakorlás azt teszi a mestert. Azért nem elég egy kurzuson részt venni. Néha otthon is kell faragni ezt a sárgarépát.
Hát ez mindenféleképpen igen, több kilónyi, sőt, meg nem számlálható kiló van mögöttem, és igen, éjszaka is sokszor arra, hogy egy új motivumot kifejleszteni, vagy egy virágot, egy igazi élő virágot lemásolni, az bizony nagyon sok időt vesz igénybe.
Egy ilyen szép kompozíció, amit mellettünk van, 3 virágcsokor. Mondjuk ez mennyi idő alatt készül el, hogyha már valaki benne van ebben az egészben?
Hát egy gyakorlott kéznek azért egy virágot, mondjuk ha egy sárgarépát csinálok, azért egy olyan 1,5-2 perc alatt megcsinálom és teszem fel, ha nagyon gyorsan akarom mutatni. Ha nagyon szépen is kidolgozottan, azért kell neki egy 10 perc, hogy olyan szép virágot, és a virágoktól is függ, hogy miért akarok csinálni. Egy kálát, egy nagyobb kinyílt rózsát azért ott időbe, több szirom, nagyobb anyagból dolgozok, tehát az időbe is több.
A kála, ha jól nézem, az fehéretekből készült, a rózsa az széklából, a bimbós rózsa az meg sárgarépából.
Igen, ez így van, jól látja, és lehet bármit használni a fűszernövényektől, a paprikától kezdve, tehát bármilyen olyan körítést, ami ehető és használható, tehát a fűszernövényektől, a paprikáig, ami nagyon jól díszíthető és megtartja az állagát, és mindenféle zöldséget.
A levelek azok miből vannak?
Ezek most plasztikok, mivel itt azért 3 napos rendezvények kell, hogy tartja meg magát, hogy azért tudjuk még mutatni. A virágokat viszont azokat frissíteni kell mindig, vízzel locsoljuk, viszont azért itt ebbe a száraz nyitott térbe nem sokáig fogják bírni, tehát ezeket minden nap újra faragjuk.
Ha locsoljuk, akkor mennyi ideig tudjuk életbe tartani ezeket a virágokat?
Ezen a napon még szép, másnapra már nem nagyon tudjuk használni, mert annyira megszárad, kérgesedik, hogy nem tudom felfrissíteni, hiába teszem már vissza este vízbe, úgyhogy egy napra szép, és akkor utána másnap kezdjük előről az egészet.
Első nap meg is ehetem.
Pláne, igen. Ugye mivel ehető, itt nagyon szeretik az emberek, egyet-egyet osztunk, ilyen virágot nem mindig kapnak, szívesen el is fogyasztják.
Gábornak mi volt a legnagyobb alkotás, amire azt mondja, hogy kár, hogy ez nem maradt meg az utókornak?
Sok mindent csináltunk. A legnagyobb alkotásom az tavaly novemberben Ludwigsburgban volt, egy 268 kilós tököt faragtunk, egy emberi fejet ábrázolt.
Hasonlított az illetőhöz?
Nem, ez egy fantázia szüleménye volt az arc.
Nekem is ez a legnagyobb volt, egy 2,5 kilós tök volt, ami a legeslegnagyobb volt, amit idáig megfaragtam. Tavaly úgy szintén Ludwigsburgban egy tökfesztivál keretében történt ez, és a Csillagok háborúja akkor kezdődött a moziba, úgyhogy én abból ötlöttem ki az egyik szörnyszülöttet, tehát nekem igazából az ő arca motivált ebbe, úgyhogy nagyon tetszett mindenkinek, és felismerhető lett végül is a végeredmény.
Mit jobb faragni, virágot vagy állatot, emberfejet?
Ez attól függ, anyagtól is függ. A leglátványosabb és a legmutatósabb az a görög dinnye, mert annál nagyon szépen kijönnek a színek, tehát három színnel játszok, az tényleg hirtelen is nagyon nagyot lehet vele mutatni, viszont akár 2-3 napot el lehet tartani látványnak is, másik részből ehető is. A virágokból viszont szerintem a retek, ami legkönnyebben megmunkálható, tehát az én női kezemnek igazából nekem az a legjobb.
És itt képen Michael Jacksont látjuk dinnyébe faragva.
Igen, igen, rózsák között. Ez is egy versenymunka volt egyébként, ahol hírességeket kellett faragni, és akkor ez így született meg.
Világbajnok lehet egy ember, aki ételszobrászattal foglalkozik?
Mindenféleképpen, hiszen mind a ketten azok vagyunk, világ és olimpiai bajnok, ezüstérmesek többszörösen, sőt Európa bajnokságokon is résztvéve, és így már a világban azért így kicsit nevesebben hangzik a nevünk, tehát ebbe a körbe mozgunk, és ezért is hívnak sokszor bennünket már meg ilyen fesztiválokra, ahol megmutatjuk, hogy mi mit tudunk.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Dr. Niklay Ákos, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének az elnöke, és az Európai Szállodák, Éttermek, Kávéházak Szövetségének az alelnöke. Ezt a szövetséget HOTREC-nak hívják.
Itt Marosvásárhelyen beszélgetünk a 8. Gasztropán kiállításon. Első alkalommal ezen a kiállításon, vagy az előzőken is látta, hogy mi a felhozatal?
Nem, most vagyok itt először, és nagyon örülök, hogy a kiállítás szervezői meghívtak engem erre a kiállításra, és nagyon-nagyon tetszik nekem.
Vannak olyan dolgok, amit hasznosíthat a jövőben?
Hát nagyon sok mindent hasznosíthatok, mert a privát életemben én Budapesten egy éttermet vezetek, és igazából a mi munkánkban mindig van lehetőség, hogy technikai újdonságokat megismerjünk, bevezessünk, innovatív termékeket, szolgáltatásokat, gépeket, és azon kívül pedig van itt néhány nagyon érdekes gasztronómiai kínálat is, a pékektől, a cukrászoktól és a vendéglátósoktól.
Gondolom, hogy nem olyan szemmel nézi ezeket a termékeket, mint a laikus, hogy jaj, de szép, jaj, de formás. Bizonyára elgondolja, hogy ez hogy készülhetett, miből készülhetett, mennyire egészséges, mennyire hagyományos, vagy nem így van?
Egyrészt meg kell őriznünk a hagyományokat, pláne itt Erdélyben mondom, de általában a magyar gasztronómiából is mondom azt, hogy a jövőben is a hagyományokat meg kell őrizni. Két dolognak kell egymás mellett megtörténni, a hagyományőrzésnek és az evolúciónak és a fejlődésnek, és ez a gasztronómiában is fontos. Magyarán a helyi ízek, a helyi szokásoknak a megtartása. A másik, ami eszembe jut, az nyilván, hogy a termékek mennyire egészségesek. A mai világban nő az igény az egészséges termékek iránt, a friss termékek iránt. És a harmadik, ami nekünk, mint vállalkozóknak gondolkodni kell, hogy ez többe kerül, vagy kevesebbe kerül, és hát nyilván komplexül kell nézni, hogy a vállalkozásomon belül tudok-e munkaerőt spórolni, vagy pedig milyen hatás van az egész vállalkozás tevékenységére.
Csak van egy gond is azzal, hogy mindenki most az egészségest, a biót, a hagyományost igyekszik a vásárlónak eljutatni, és bizony megjelennek a csalók, akik a bowlit is próbálják eladni ilyen címszó alatt. Egy szakembernek szemet szúr, hogyha ez nem olyan, amilyen kell legyen?
Hát ez mindig is így volt, bowli mindig is volt, meg gócska termék mindig is volt. Ebben sokat segít nekünk a vendég is. Tehát ha a vendégnek ez nem ízlik és nem rendeli, akkor azt a terméket kidobhatjuk, mert akkor elfordulnak tőlünk a vendégek. Tehát magyarán kell megfelelő termékismerettel rendelkezni, vagy az a gép, amit esetleg megvásárolunk, vagy megvásárolnánk, hogy az milyen minőségű terméket ad ki, és annak milyen az élvezeti értéke, és esetleg az eltarthatósága is. Ugye manapság az eltarthatóság az egy nagyon fontos kérdés.
Bizonyára megfordul hasonló nemzetközi világkiállításokon is. Mennyivel másabb a gasztropán, mint mondjuk egy németországi, egy angliai, egy magyarországi?
meglepetéssel szolgálok, semmiben sem különb. Ugyan hasonló termékek vannak, nagyon sok közös termék is van. Én azt látom, hogy a gasztropán, illetőleg az itteni kiállítók képesek voltak idehozni a világ legfejlettebb technológiáját. Különböző dolg van a pékeknek, a cukrászoknak, a szakácsoknak egyaránt, tehát a technológiai színvonalat tekintve egészen nemzetközi színvonalú, és ez a hotel prezident is egy megfelelő helyszín. Az igazdák azt mesélik nekem, hogy még több kiállító jött volna, csak nincsen elég hely, ami egy jó dolog.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Mai műsorunk külön kiadásában a 8. Gasztropán nemzetközi szakkiállítás vendégei voltunk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!